Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Immár a 9. alkalommal vagyunk együtt, hogy Isten igéjét közösen tanulmányozzuk. A mai esténk témájának az a címe, Isten törvénye az önzés ellen. Ez a cím tulajdonképpen egy nagyon rövid parancsolatot foglal magába, így hangzik ez a parancsolat, hogy ne lopj. A törvénynek ezt a rövid parancsolatát azért adta az Isten, hogy megvédjen bennünket az önző, egocentrikus gondolkodástól és a hozzá társuló cselekményektől. Mivel az egész törvény a szeretetről szól, ezért aki nem ügyel erre a parancsolatra, az különösen szembe kerül a szeretet alapelvével. Az önzés legjellemzőbb megnyilatkozása az a cselekmény, amit a törvény egyszerűen csak lopásnak nevez. A másikét elvenni, ami nem az enyém. Önmagamat jobban szeretni, mint a másikat. A szeretet Istene meg akar védeni bennünket az önzésnek attól a megnyilatkozásától, hogy mindig csak önmagunkat lássuk a középpontban. Mindig magunk körül forogjunk. Lopásnak mondható minden olyan cselekmény, amikor másoktól veszünk el valamit, amihez mások kárán jutunk hozzá. Isten ugyan sehol nem tiltja meg az anyagiakban való előrehaladást, a gyarapodás lehetőségét, de a törvény által bizonyos szabályokat állít elénk azoknak megszerzésében. Nem engedi, hogy úgy legyen nekem több, hogy elveszem a másiktól azt, ami az övé. Attól sem lesz gazdagabb a világ soha, ha időnként elvesszük a másikét, és ezáltal szinte egy kicsit gazdát cserélnek a dolgok, hanem mindig csak attól lesz gazdagabb a világ, ha megtermeljük, ha újat hozunk létre, ha önmagunkat adjuk bele. Ez a parancsolat napjainkban különösen aktuális isteni figyelmeztetés, hiszen, hogy egy kicsit sarkosan fogalmazzak, tolvaj lett az egész világ. Ezért zárják mindenhol az ajtókat, és helyeznek az ablakokra vasrácsokat. Az elszegényedés a munkanélküliséggel együtt megnő annak a kísértése, hogy elvegyék, hozzájussanak ahhoz, ami nem az övéké. A bennünket körülvevő beteges korszellem szinte sugallja az embereknek a lopást, felmenti a tolvajt, és ezért sokan már nem is tekintik bűnnek ennek a törvénynek az áthágását. Egyesek nem is nevezik bűnnek, a lelkiismeretük megnyugtatására pedig kitalálnak helyette valami mást, ami nem olyan bántó. Ma már csak azt mondják az emberek, hogy sikerült szereznem, vagy hozzájutottam. Ugye mennyivel árnyaltabb, mennyivel finomabb, mintha azt mondanák, hogy loptam. És az emberek nem is kérdezik, hogy hogyan jutottál hozzá, hogyan szerezted, ő maga sem mondja ezt. Ez a korszellem. Ez a korszellem a társadalom minden rétegét áthatja, minden szinten jelen van, és meghatározza az embereknek a cselekményét. Az az életcél, amit a legtöbb ember maga előtt tart, nem más, mint gyors haszon, gyors meggazdagodás, és ennek érdekében nem válogatnak az eszközökben sem. Ez a kegyetlen küzdelem szembeállítja az embereket egymással, ellenségekké teszi őket, az együttérzésnek és a szeretetnek szinte a csíráját is kiöli az emberekből. A felelős vezetők a látszat megtartása érdekében törvény elé állítják úgymond a kis tolvajokat, a nagyok viszont szabadon garázdálkodhatnak, és sokszor ők büntetik a kicsiket. Ez is a korszellem. Ebben a légkörben teljesen fellazulnak az erkölcsi gátlások, mindenki felszabadítva érzi magát a lopásra, a másik tulajdonának az elvételére. Nagyon fontos, hogy a lopást is lehet sokféleképpen csinálni. Még úgy is, hogy alig lehet felismerni a lényegét. Mert történhet ugyanez erőszakkal is, de éppen hízelgéssel is. Alattomban vagy nyíltan. Lehet olyan kényszer helyzetbe hozni valakit, hogy a szándéka ellenére is kénytelen odaadni azt, ami az övé. Lehet kihasználni valakinek a gyengeségét, vagy éppen visszaélni a jó hiszeműségével. Lehet fizikai vagy erkölcsi nyomást gyakorolni a másikra, és így venni el tőle valamit, vagy éppen kiszedni belőle valamit, ami az övé. A lopásnak rengeteg apró, árnyalt változatával találkozhatunk a mindennapi életünkben. Lopásnak számít az is, testvéreim, amikor rátelepszek valakire, lopom az idejét. Annak az embernek, akinek még rengeteg tennivalója van, de tőlem nem tudja végezni. Egyesek könyörtelenül rabolják el másoknak a jó hírét, a becsületét, amikor egy elejtett megjegyzéssel belegázolnak a becsületébe, mit se törődve azzal, hogy mi lesz a következménye. Ellopták a becsületét, a jó hírét. Ellophatjuk a környezetünkben élő embereknek a nyugalmát vagy a csöndjét. Ha kint például az udvaron vagy a kertben elkezdjük bömböltetni a rádiót vagy a magnót. A nyugalom lopásának ez a bűne alól az sem ment fel, ha esetleg vallásos énekeket, zenét vagy esetleg egy prédikációt hallgattatok a szomszédommal. Azért is mondom ezt, mert ismertem olyan embert, testvért, aki így missziózott, kivitte az udvarra vagy a kertbe a magnóját, beletette egy kazettát, hogy hadd hallgassák a szomszédok, és akkor jó felerősítette. Miközben nem missziót végzett, mert átkozták érte a szomszédok, a nyugalmukat, a csendjüket, a békéjüket lopta el ezeknek az embereknek. Van a lopásnak olyan formája is, amikor egyszerűen nem adod meg a másiknak azt, ami pedig az övé volna és járna neki. Esetleg visszaélsz az előnyösebb helyzeteddel, a másik tájékozatlanságával, vagy éppen a türelmével. Tolvaj lehetsz olyan módon is, hogy nem adod meg a fele barátodnak az elismerésnek azokat a szavait, ami pedig nagyon megilletné. Megloptad őt egy elismeréssel. A családi kapcsolatainkban is meglophatjuk egymást, amikor nem adjuk meg egymásnak azt, ami járna a másiknak, figyelmet, kedvességet, törődést, szeretetet. Tolvajnak nevezhető ebben az értelemben az, aki mindent biztosít ugyan a hitvesének, gyermekének, szüleinek, csak éppen önmagát nem adja soha, mert nem ér rá. Nem adja a társaságát, a személyes törődését, soha nem ér rá. Ez az ember nem gondolja végig, hogy tulajdonképpen miért is ment férjhez, miért nősült meg, miért vállal gyermeket, ha egyszer önmagát soha nem akarja nekik adni. Önmagát ellopja tőlük, szegényebbé teszi őket. Van a lopásnak egy nagyon kifinomult és rafinált változata, amikor nem veszünk el ugyan a másiktól semmit, de megakadályozzuk abban, hogy hozzájusson valamihez. Amikor a kicsinyes féltékenység és az irigység arra vesz rá valakit, hogy megakadályozzon valakit az előbbre jutásban, a munkahelyen vagy egyéb más helyen. Nagyon sok ember lelkét terheli a másik meglopásának ez a bűne, hogy akadályt gördítettek a másik ember előrehaladása elé. Ha nekem nem sikerült, akkor ne sikerüljön neki se. Betartunk, megakadályozzuk. Jakab apostol rámutat még a lopásnak egy nagyon árnyalt, közvetett módjára is. Azt írja a levelében, aki azért tudna jót cselekedni, de nem cselekszik. Bűne az annak. Ennek a fényében azt mondhatjuk, hogy meglopom az embertársaimat akkor, ha nem segítek rajtuk, azzal, ami az én hatáskörömön belül pedig a rendelkezésemre állna. Tudnék jót tenni vele, de nem teszem. Valami miatt. Szegényebbé teszem ezt az embert. Elvettem tőle egy olyan lehetőséget, amit Isten rajtam keresztül akart adni neki. Az irgalmas samaritánus története, példázata is ezt fogalmazza meg üzenetében, hogy három ember közül kettőnek a közömbössége közvetett módon elvette ettől az embertől, attól a samaritánustól az élet lehetőségét. Magukra hagyták őt. A Szentírás egy nagyon fontos alapigazságra mutat rá ezzel a parancsolattal kapcsolatban. Mi ugyanis semmi olyannal nem rendelkezünk, amihez nem Isten kegyelme által jutottunk volna hozzá. Mózes 5. könyvének 8. fejezetében, a 17-18 versekben azt olvashatjuk, ne mondd ezt a te szívedben, az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerezte nekem a gazdagságot, hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagság megszerzésére. Aztán Pál apostol is hozzátesz még egy gondolatot a korintusiakhoz írott levelében. Azt mondja az apostol, mint egy kérdésként, mit van, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, akkor mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Aki nem tudja, hogy mindenét Istentől kapta, az mindig dicsekszik azzal, amilyen van. Aki viszont tudja, hogy mindent Istentől kapott, az dicsőíti az Istent. Az egyik dicsekszik, a másik az Istent dicsőíti. Ha a világmindenségben csak egyetlen gazda van, és mi mindnyájan az ő tulajdonai vagyunk, akkor ez a parancsolat, hogy ne lopj, végső soron azt jelenti, hogy ne lopd meg az Istent. Hiszen minden, amit el akarsz venni, az közvetett módon az övé. Amikor az egyik ember a másiktól próbál elvenni valamit, akkor a valóságból az Istentől próbálja elvenni azt, amit az Isten ennek az embernek adott oda. De ez az Isten tulajdonát képezi. Isten különböző képességekkel ajándékozott meg bennünket, de nem csak azért, hogy önző módon élvezzük az ajándékokból fakadó előnyöket. Isten azt szeretné, ha tőle kapott kiváltságokkal segítségükre lennénk azoknak, akik hiányt szenvednek körülöttünk, azokban a dolgokban, amikkel mi rendelkezünk. És itt szeretném megemlíteni, hogy nem csak anyagi területen, egyéb más módon is. Adhatsz egy vigasztaló szót, egy bátorítást, egy kedves mosolyt küldhetsz felé. Isten rajtad keresztül akarja a másikat megajándékozni ezzel. És ha ezt te nem adod tovább, ha megvonod tőle, akkor elvetted azt, amit az Isten adni akart neki. Isten sáfárokként akar hasznosítani bennünket az emberek között, hogy adjuk tovább, egy kicsit kézbesítsük azokat az Istentől kapott javakat, amit ő ránk bízott. Azt is mondhatnánk, testvéreim, hogy ebben a kézbesítő szolgálatban nagyon sok örömet találhat az Isten gyermeke. Amikor már kellően tud bennünk tudatosulni az, hogy nem is a magunkéból adunk, hanem az Istentől kapott javakat adjuk tovább, akkor még azért is hálásabb tudunk lenni az Istennek, ami mindezek után megmarad nekünk. Sőt, az Isten mindig megsokszorozza. Próbáljátok ki, adjatok például szeretetet valakinek. Másoktól sokkal többet fogtok visszakapni. Isten gondoskodik arról, hogy bőkezűen megáldjon bennünket mindig, amikor adunk valamit. Ha viszont nem vagyunk képesek másoknak adni abból, amink van, akkor a visszatartott javakkal meglopjuk Istent is, a fele barátunkat is, akinek Isten rajtunk keresztül szeretett volna adni. Ezt a kérdést annyira komolyan veszi az Isten, hogy amikor Jézus az ő dicsőséges visszajöveteléről beszél, akkor azt mondja ott az igében, hogy egyetlen feltétel mellett fogja a jutalmazást vagy a büntetést szétosztani az emberek között. Máté evangélium a 25. fejezetében olvashatjuk ezt a Jézusi üzenetet, akkor azt mondja, éheztem és ennamadtatok, szomjúhoztam és innomadtatok, vagy szegény voltam és befogadtatok, és így tovább. A másiknak azt mondja, éheztem, de nem adtatok ennem. Ez lesz az egyetlen feltétel, aminek az alapján Jézus ketté válaszza az embereket. A Szentírás arról tesz bizonyságot, hogy mi az Isten tulajdonai vagyunk, kétszeresen is, a teremtés és a megváltás jogán. Pál apostol a korintusiakhoz írott levelében mondja el, avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek? Tehát még a testemet is az Istentől kaptam, én az ő teremtése vagyok. Ezért azt mondja az apostol, nem a magatokéi vagytok. És utána még hozzáteszi, Áron vétettetek meg. És itt szinte rákontráz az apostol, és azt mondja, nem csak a teremtés jogán vagy az Istené, nem csak a testedet teremtette az Isten, hanem a megváltás jogán is, mert Jézus a Golgotán lefizette, érted, a váltságot. Ezért, amikor valaki elismeri Isten tulajdon jogát az élete fölött, akkor azt keresi, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod, hiszen én a tied vagyok. Én szeretnék engedelmeskedni néked. Mi a te akaratod velem? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Amikor viszont megtagadja valaki Istennek ezt a jogát az élete felett, annak ellenére, hogy a Szentlélek már birtokba vette a szívét, akkor tulajdonképpen az Istent akarja meglopni, megrövidíteni abban, ami az övé, vissza akarja venni a saját használatára az életét. Megpróbálja visszalopni a testét. Talán csak egy hétvégére, a nyári szabadság idejére, hogy olyan dolgokat csináljon, amit Isten törvénye tilt. Megpróbálja visszalopni az értelmi képességét Istentől, a gondolatait, hogy egy időre teljesen Istentől függetlenül, tisztátalan, nyerészkedő, esetleg bosszúálló gondolatokkal foglalkozzon. Megpróbálja visszalopni a lelkét is sokszor, hogy alkalomszerűen idegen istenekkel kacérkodhasson, vagyis hogy Isten elé beengedjen az életében valaki mást, vagy valami mást. Isten mindig tartott fenn magának az embernek adott dolgok között olyat, amire azt mondta Isten, ehhez az ember nem nyúlhat hozzá. Vagy esetleg csak korlátozott körülmények között nyúlhat hozzá. Már az Édenben is volt egy dolog, a jó és a gonosz tudásának a fája, amire Isten azt mondta az embernek, ahhoz nem nyúlhatsz hozzá. A kert minden fájáról bátran egyél, de ezt az egyet én a magam számára különítettem el. Ehhez te nem nyúlhatsz hozzá, mert ha hozzányúlsz, az az én tulajdonomnak az elvételét jelenti, és így a törvény szerint ez lopásnak minősül. Később a jövedelmünk tizedére mondja a Biblia, hogy ez szentség az Úrnak, ez egy elkülönített rész. Ezzel szintén nem rendelkezhetünk, ez az Istené. Malakiás próféta általa leghatározottabban csalásnak, Isten meglopásának nevezi a Biblia, ha valaki nem adja vissza Istennek azt, ami az ő része. Malakiás így írja ezt le az igében, avagy az ember csalhatja-e az Istent? Ti mégis csaltatok engem, és azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldoznivalóval. Isten ezen kívül még az időnk heted részére is azt mondta ki a törvényben, hogy azzal mi nem rendelkezhetünk. Időnknek ez a része az Úré. A 10 parancsolatban így olvastuk, a hetedik nap az az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Ezen semmi dolgot nem tehetsz. 6 napon át munkálkodhatsz, végezheted minden dolgodat, de a hetediken nem. Ez az Istené. Ez szentség az Úrnak, egy elkülönített rész. Ha ezt a napot nem különítjük el Isten számára, akkor ugyanúgy meglopjuk őt, elvesszük tőle azt az időt, amit a vele való közösségünk számára különített el. Amikor tehát az Isten részére elkülönített szent részt a saját célunkra használjuk fel, legyen az a tized vagy a szombat, akkor minden esetben Istent lopjuk meg, az övéből veszünk el a magunk számára. Annak érdekében, hogy a lopás bűne a maga szörnyű valóságában álljon előttünk, szükséges néhány bibliai példát is megfigyelnünk, és azon keresztül figyelni arra, hogyan ítéli meg vajon az Isten ezt a bűnt, és hogyan ítéli meg azokat, akik dédelgették a szívükben ennek a vágyát. Józsué könyvének 7. fejezetében találunk egy történetet leírva. Ez a történet Ákánról szól, aki ellopott a teljesen Istennek szentelt dolgok közül a maga részére. Mert megkívánta azt. Amikor legyőzték az ellenséget, akkor ott sok mindent el kellett különíteni az Isten részére. De Ákánnak megtetszett valami ott. Megkívánta a saját maga részére, noha tudta azt, hogy ez a teljesen Istennek szentelt dolgok közé tartozik. És ellopta, elvitte a sátrába, elásta, hogy ne tudja meg senki. Csak hogy az Isten látta mindezt, és ő tudott róla, és a Szentírásban azt olvashatjuk, hogy emiatt az egész népre kiható ítélet következett be. Isten visszavonta az áldását, visszavonta a védelmét a nép fölül, és ez a történet azért került feljegyzésre a Szentírásba, hogy tanuljuk meg belőle esetenként, miért nincs Isten áldása az ő népének közösségén, annak erőfeszítésein. Ez a történet azt mondja el, mert lehet esetenként, hogy olyanok vannak közöttünk, akik elvettek vagy visszatartottak a teljesen Istennek szentelt dolgok valamelyikéből a maguk részére. Aztán van egy másik történet a Szentírásban, Akháb király és a felesége, ők még arra is képesek voltak, hogy féktelen mohóságukban megöljenek egy szegény, egyszerű szőlős gazdát. Mindez csupán azért, hogy a birtokát elvehessék tőle, mert a királynak nagyon megtetszett az a szőlő. Ők ugyan közvetlenül nem nyúltak hozzá senkihez és semmihez, Isten mégis őket feddi meg, nekik tulajdonítja az elkövetett bűnt, a prófétát úgy küldi el, hogy ti vagytok a bűnösök, miközben ők nem csináltak semmit. Jézabel ugyanis csak hátulról mozgatta az eseményeket. Beindított egy-két embert, hogy tegyék a dolgukat. Akháb pedig csak tudomásul vette, amikor már minden megtörtént, hogy hát mégiscsak az övé lett ez a csodálatos szőlős kert. Azt már meg se kérdezte, hogy milyen áron. Nem érdekelte, hogy egy ember meghalt azért, hogy ő hozzájuthasson ahhoz, ami után feltámadt a szíve vágya. Ezzel a történettel Isten arra figyelmeztet bennünket, hogy ő akkor is megítél bennünket a lopás bűnével, ha mi csak közvetett módon vagyunk benne. Ha a piszkos részét mások végzik el, de a haszonban mi is részesülünk. A tolvajok között ott találjuk Júdást is, aki rendszeresen meglopta a tanítványok közös kasszáját. Júdás azok közé, a tolvajok közé tartozik, akik még azt is megpróbálják, hogy szépítsék a tettüket Isten előtt is, meg az emberek előtt is, úgy tüntetik fel azt, amit tettek, minthogyha ők valami nemes ügyben buzgolkodtak volna. Júdás története azért került feljegyzésre, hogy ne próbáljuk nemesnek látszó célok mögé rejteni a bűnös hajlamokat és cselekedeteket. Júdás, amikor felvetette a maga problémáját, abban az esetben, amikor az asszony, a bűnös nő megkente Jézus lábait drága olajjal, akkor Júdás azonnal kitört magából, hogy mi ez a nagy tékozlás, miért nem lehetett ezt a drága olajat inkább eladni, és akkor lehetett volna a szegényeknek juttatni belőle. Azt már nem mondta, hogy de magának is szeretett volna egy részt ebből a drága olajból. Ugyanis ennek az asszonynak ez az olaj egy évi jövedelmébe került. Egy évig kellett dolgozni ahhoz, hogy ezt az olajat megvehesse. Nagyon nagy értékű volt. És Júdás szeretett volna ebből egy kis részt a maga számára is. A Szentírásban találunk olyan történetet is, amikor az apostolok idejében egy házaspár felajánl Istennek valamit. mert mások is felajánlottak. És akkor felbuzdulva mások cselekedetén, ők is azt mondják, hogy nekünk is van egy mezőnk, mi azt el fogjuk adni, és akkor odaadjuk az Úrnak, és a gyülekezetnek. Csak hogy amikor tényleg eladták a mezőt, és már a pénz ott volt a kezükbe, akkor a kezükben lévő pénz már nagyon melegítette őket, hogy most ezt az egészet oda kell adni. És akkor megbeszélték egymással, hogy csak egy részt adunk oda. De azért maradjon nekünk is belőle. Csak hogy Péter azt mondta, ti a Szent Lélek ellen vétkeztek akkor. Nem kellett volna felajánlani. Nem volt ez muszáj. Nem kötelező az önkéntes ajándék. De ha meghoztad a szívedben ezt az elhatározást, ha Istennek odaígértél valamit, akkor cseleked meg. És ha azt az ígéretedet visszavonod, akkor tulajdonképpen közvetett módon meglopod az Istent. Gyakran emlegetett gondolatként hangzik el a 8. parancsolattal kapcsolatban az, hogy az alkalom szüli a tolvajt. Ez azonban csupán az emberek közötti szóbeszéd. A valóság egészen más. A valóságban az alkalom az sohasem szüli a tolvajt, hanem csak leleplezi a tolvajt. Ugyanis senki nem azért válik tolvajjá az előbbiekben felsorolt területeken, mert éppen alkalma kínálkozott rá, hanem azért él az alkalommal, mert a szívében a tolvajlás bűnét ápolgatta és dédelgette. És most felszínre jött az, ami ott volt a szívében. Ezzel a kijelentéssel csak mentegetni szeretnék az emberek a bűnüket, egy kicsit olyan finomított, jobban hangzó köntösbe öltöztetve szeretnék elvenni az élét a bűn nevén nevezésének. Mindezek után felvetődik annak a kérdése, hogyan lehet megőrizni magunkat ettől a rettenetes bűntől. Ha pedig már befészkelte magát a szívünkbe valamilyen változatban, akkor hogyan lehet tőle megszabadulni? Ha saját erőfeszítéseink által akarjuk kiirtani a szívünkből, azt kell mondjam, testvéreim, hogy akkor újra és újra bele fogunk esni, újra és újra kudarcokat fogunk átélni. A Szentírásban, Jeremiás könyvében azt olvassuk, vajon elváltoztathatja-e bőrét a szerecsen, vagy a párduca foltosságát. No, így cselekedhettek ti is jót, akik megszoktátok a gonoszt, mondja a próféta. A lelkünket terhelő bűnökből csak az Isten képes megszabadítani bennünket. Jézus Krisztus az evangéliumokban azt mondja, azért ha a fiú megszabadít titeket, akkor valósággal szabadok lesztek. Jézus Krisztusnak kell belépni az én életembe. Ő előtte kell megnyitnom az életemet. Az ő belépésével együtt nyerek egy olyan hatalmat, egy olyan erőt, amellyel le tudom győzni a bűnt. János evangéliumában olvashatjuk mindjárt az első fejezetben, ha valakik befogadják őt, azoknak hatalmat ad, hogy az Isten fiaivá legyenek. Engedd Jézust be a szívedbe. És akkor minden probléma el fog múlni. Akkor felszabadulsz. Mert akit a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok. Akik viszont nincsenek élő összeköttetésben a fiúval, Jézus Krisztussal, azok újra kudarcokat fognak átélni. Mivel a szívből származnak még a lopások is, ezért a szívünket csak az Isten tudja megtisztítani és újjáteremteni. A Szentírásban találunk olyan kijelentést, amikor Isten kéri tőlünk a szívünket. Példabeszédek könyve 23. fejezetében, a 26. versben olvashatjuk, adjad fiam nekem a te szívedet. És Isten nem véletlenül kéri a mi szívünket. Isten tudja azt, hogy a bűn gyökere az a szívben van. Mi a cselekedeteinket leuralhatjuk alkalomszerűen, elhatározzuk, hogy nagyon vigyázok, hogy ne tegyek olyat, amivel vétkezek a szeretet alapelv ellen, de ezek csak alkalomszerű dolgok. amíg a szív meg nem tisztult. Amíg a szívet Isten újjá nem teremtette. Amíg a szívben még mindig a bűnös vágyak és hajlamok vannak, addig újra és újra vissza fogunk esni. Egyedül oly módon szabadulhatunk meg, ha átadjuk a szívünket az Istennek. Azt mondja az ige, adjad, fiam, nekem a te szívedet. És az Úr azért akarja kérni, mert ő újjá akarja teremteni. Dávid, aki maga is vergődött a saját maga bűnös vágyaival és hajlamaival, és ezek a hajlamok, vágyak sokszor olyan cselekedetre vitték bele, ami az egész életére kiható büntetést jelentett, ezért Dávid is azt kéri, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg. És ez egy nagyon fontos gondolat, ebben a sorrendben kérjük mi is. Ne erőt kérjünk ahhoz, hogy Uram, adjál erőt, hogy le tudjam győzni magamban a bűnös vágyakat és hajlamokat. Ez nem fog menni. Először azt kérd, Uram, te teremtsél bennem tiszta szívet, mert én nem tudom legyőzni azokat a vágyakat, amik bennem vannak. Én a bűnös természetemnek csak a hajtásait tudom visszavágni, de magát a törzset, a gyökeret nem tudom kezelni. És bizonyára ti mindannyian tudjátok, hogy mi történik azzal a fával, aminek az ágait visszavágják. Sokkal dúsabb lombozatot fog hajtani. Nem régen, évekkel ezelőtt egy fát vissza kellett vágjam, mindenki kétségbe volt esve a környéken, hogy ezt a gyönyörű fát így visszavágtam, de sokkal szebb volt utána, új hajtásokat hozott, gyönyörű volt. Mindenki a csodájára járt. Valahogy így van a bűnfája is. Mi visszavágjuk a cselekedeteinket, próbáljuk leuralni azokat, de mivel a szív nem változott meg, ezért az újra kihajt, és még dúsabban, még több ággal, még több területen megnyilatkozva, ezért Dávid nagyon jól tudta, hogy mit kell kérni az Istentől. Uram, tiszta szívet teremts bennem. És ha te megtisztítottad a szívemet, ha újjáteremtetted, na akkor szükségünk van az erőre, és ezt fogalmazza meg egy másik gondolat, szintén a példabeszédek könyvében, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet. Vagyis, ha Isten újjáteremtette már, megtisztította azt, akkor azért van szükség a tőle jövő erőre, hogy ezt a tiszta szívet most már őrizzem. Ne essen vissza, ne szennyeződjön be, ne legyen olyan, mint korábban. A Jóisten ma sok területet felvillantott előttünk, hogy hányféleképpen tud megkörnyékezni bennünket a bűn, még ezen a területen is, amit ez a parancsolat próbálna szabályozni. És mindennek a középpontjában a nagy én áll. Én. Mindig én. Mindig magam körül forgok. Mindig magamnak akarok szerezni. Mindig nekem jusson, és ne másnak. Mindig én kerüljek előnybe. Mindig az én kerül a középpontba. Ezért ez a parancsolat a nagy önzést próbálja mederbe terelni, visszaszorítani, elfojtani. Hadd fogalmazzak így, megölni. Halljon meg a régi élet szerinti óember, és támadjon fel helyette egy új ember, amely az Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Segítsen a Jóisten erre bennünket, hogy ez tudjon az Isten lelkének munkája eredményeként megvalósulni az életünkben. A következő témánkban olyan parancsolattal fogunk foglalkozni, amelyikben a nyelvünk által elkövetett bűnöktől akar óvni bennünket és embertársainkat az Isten. Ez a parancsolat azt mondja, ne tégy a te felebarátod ellen, ellene, hamis tanúbizonyságot. Sokan arra koncentrálnak csak, hogy hamis tanúbizonyságot. Vagyis azt mondják, ja, ez arra vonatkozik, ha nekem tanúskodnom kell valaki mellett, vagy ellen. De hogyha én nem megyek bíróságra, nem megyek olyan helyre, ahol tanúskodni kellene, akkor tulajdonképpen ez a parancsolat rám már nem is vonatkozik. Vajon tényleg így van ez? Vajon csupán a beszédünk által tudunk vétkezni, ilyen módon is lehetünk egymás iránt szeretetlenek? Vonatkozik ez esetleg arra is? Van-e Isten előtti felelősségünk abban, hogy a szavainkat hogyan használjuk az embertársainkkal való kapcsolatunkban? Vajon azért is számot kell adni majd az Isten ítéletében, hogy milyen volt a beszédünk? No, ezekre a kérdésekre, ilyen és ehhez hasonló kérdésekre fogunk holnap választ keresni. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra is. Ugyanakkor szeretném megemlíteni azt is, amit egyszer már elmondtam. A következő témánkban szeretnék választ keresni arra a nagy kérdésre. Ha ilyen sok irányúan, ennyire komolyan érinti az életünket az Isten törvénye, ha ennyiféle módon talál bűnösnek bennünket az Isten törvénye, akkor hogyan tudok én megállni az Isten előtt? Hogyan tudok majd számot adni? Hiszen a Bibliában az van írva, hogy mindannyiunknak meg kell jelennünk Isten ítélő széke előtt, hogy megjutalmaztassunk aszerint, amiket a testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt. De ahogy most végig tanulmányozzuk a törvényt, azt látjuk, hogy hát bizony nagyon sok területen érint bennünket. Akkor hogyan állok meg? No, az egész sorozatnak tulajdonképpen a holnap témája lesz a megoldása. Mindenkit nagyon nagy szeretettel hívok erre is.